házak körül. Sötét lesz ma nagyon, gondolta Máté, és nekivetette hátát a magas ágnak. Ma alig, ha hozzák azt a levelet. De ekkor megpattant egy ág, és Máté szeme tágra nyílt. Mégis ma jönne az a levél? Valahol halkan zörrent a vas, és Máté már tudta, hogy lovasok leselkednek az udvarház előtt. Aztán lépések surrogtak lenn a kapu előtt, és mintha valamit a földre tettek volna. Utána suttogás. Halk pattanások hallatszottak, és a kapu előtt tűzkő szikrázott fel. – Ez gyújtani akar! – suttog fenn Máté. Feláll, és nyílvesszőt tesz az idegre. – Megállj, kutya! Ekkor már csak a tapló homályos tűzszeme égett a kapu előtt, a kis fény imbolygott, de csak hamar lángra kapott tőle a kénes szurkos fonál, mely egy ládaszerű holmiba vezetett. A láng felett ekkor állt fel Kales hatalmas alakja. A pislogó fényben vörös bajusza szinte lángolt, és Máté nem tanakodott, meghúzta az íjat, és Kales rekett hörrenéssel bukott a petárda mellé. Rimbás! Hörögted, emberei messzebb álltak, nem hallottak semmit, és a kislány könnyed lobogással sietett a puskaporos ládába. Aztán vakító lángcsóva ezer csillagot rúgott az ég felé. Kales testét elseperte a robbanás 10 lépéssel odébb, de ruhája meggyulladt, és pattogva égett a félig ledőlt kapu is. Rimbás bizonytalan érzéssel ugratott előre embereivel, és majdnem rárohant Kalesre, akinek oldalából kiállt a nyílvessző, és ruhája lobogva égett. A martalóc a félig nyitott kapura mutatott. A kapitányunkért! Üvöltött. Máté pedig eleresztette a második nyílvesszőt, és Rimbás széttárta karjait, mint aki az égtől kér bocsánatot. Aztán eleresztette a kantárt, és lefordult lováról, mely megvadulva vágtatott el a nádasba holt lovasával. A többiek megtorpantak. Belülről dobogás és lárma hallatszott. János kuckójából egy vedervíz csurgott a kapura, és a világosságnak egyszerre vége lett. De Máté nyílvesszője elindult harmadszor is. Az egyik lovas ordítva kapott vállához. Erre egymás után fordultak meg Kales emberei, és törtetésüket hamar elnyelte a csend. Máté pedig lemászott a fáról, és beszólt a kapun. – János bátyám! – az öreg János felhorkant. – No! Beereszthet már, mivel, hogy ugyancsak elköltöztek? Várja a fiam sorjára, tért magához az öreg. Előbb a nagyasszonynak szólok, mert már ladikázni akarnak a szigetre a kisasszonnyal. És eldobogott. Máté pedig egyedül maradt és az égre nézett, mert irdatlan magasságban megdördült. Nyomában ostoros villám vágott a felhők közé, és zuhogva megerett az eső. A villám vége fonódig ért, és Jóska megilletődve húzta be a nyakát. Még ide vág, szoronkodott, de utána megindult az eső, és egyszerre elmúlt a félős tikkadság. Kell a legelő a lovaknak, gondolkodott suttogva. Már nagyon kiszáradt minden. Az eső sebes zuhogással verte a falakat, de Jóskának jó füle volt, és meghallotta a közelgő dobogást. Már meg is akadtak a kapu előtt.
Jóska, eresz be bennünket, csak csendesen!
Te vagy az uram! Örvendezett Jóska, és Bogics három társával csendesen belovagolt a végházba, ahol mélyen aludt mindenki, csak a kapitány ablakában ijedezett valami kis világosság. Csomai uram ülve elaludt székében. Amikor koppant, az ajtó felébredt, de nem szólt. Az ajtó halkan újra kopogott.
Gyere be!
Mondta a kapitány. Az ajtó csendesen kitárult, és Csomai uram úgy emelkedett fel székéből, mint aki kísértetet lát, mert az ajtó keretében ott állt Márkó, szerényen, kicsit mosolyogva, és megsimogatta kis kecske szakállát, mint azt Dellinitől látta.
Elvégeztem, uram.
Reggel felé Csomai aztán mindent tudott. László betegsége nem hagyta az örömet zajossá válni, de nem is rettegtek érte.
Kiheveri!
Mondta a kapitány, és annyi bizakodás volt a hangjában, hogy Bogics is egyszerre felvidult.
Hozd fel az embereidet, Márkó!
Mondta Csomai. A két legény és Csicsa megálltak előtte, és elpirultak a dicsérettől.
Mától elsők vagytok a legények között, és szavatokat megfogadni tartoznak!
Kezet fogott velük. Bogics pedig kinyitotta Szinán erszényét, melyben zizegve csúszkált 100 török arany. Szahin váltságdíja. Mindenikük 10 aranyat kapott. Amikor lefelé mentek a lépcsőn, Csicsa előre tartotta két kezét. Egyikben a 10 aranyat, másikban pedig a kapitány készfogását szorongatta, és nem tudta, mit kezdjen velük. Arra azonban megesküdött, hogy ekkora öröm és dicséret nem ért még cigányt ezen a kás világon. Délelőtt Máté gyerek kereste Csomai uramat, és hosszan időzött nála. Utána a kapitány Bogicsa 10 emberrel elügetett Bézseny felé, még világossal érkeztek. Máté már az udvarház előtt várta őket, ahol két ember feküdt a füvön, és felettük döngve jártak a legyek. Bogics megállt mellettük, és csak egy pillantást vetett Kales összeégett arcára.
Ez a ma vallon, mondta tompán, ez pedig mutatott Rimbásra, a főlegénye. Kimenének hát a világból ezek a latrok, és most már nyugodtan alhatnak a népek a beregtáján.
Este pedig két gyors lovas indult Kanizsa felé, Csomai uram levelével. Múltak a napok, de erről László nem tudott semmit. Suttogva jártak körülötte, s a koppányi asszonyok minden praktikájukat kipróbálták rajta. Hideg vizes vászonba csavarták, hogy elmúljon tüzessége, de bizony hiába, mert így is sokszor majd kiugrott az ágyból. Egy hét múlva aztán először végre nyugodtan elaludt. Kata néni, a koppányi tudós magyarasszony sietett is Szinánhoz. Nagyságos aga, a betegség megfordult. Szinán éppen Szahinnal és Ajsával a lányával tanakodott, hogy mit kellene tenni, mert már féltek, hogy László elpusztul.
A jó hírre egyszerre megváltozott minden. Menjünk be,
mondta Szinán, és elindult László szobája felé. A szép török lány pedig meglökte Szahint, és elpirult.
Ajsa is jöhet?
Szólt apja után, mert húgának megígérte, hogy megmutatja a magyar vitézt, akit a nehéz rabságban annyira megszeretett. Szinán megállt, komoly, csodálkozó arccal fordult vissza.
Miért ne jöhetne? Akit fiam te testvérül fogadtál, az neki is csak testvére lehet.
És halkan benyitotta az ajtót. László arcáról elmúltak a láz fakó virágai. Mélyen, kimerülten aludt. Lélegzete egyenletes volt, és keze fehéren, vértelenül feküdt takaróján, mint a halotté.
Allah segítse és tegye boldoggá, suttogott Szahin. Mint amilyen igaz ember és jó vitéz.
Szinán bólintott.
Egy istenünk vagyon, s egyként emberek vagyunk. Miért, hogy egy isten teremtett mind kicsit s nagyot?
És komoly szeretettel nézte László sápadt arcát.
Ajsa csak hallgatott. Jó ember lehet, gondolta, és szerette volna, ha László kinyitja a szemét.
Másnap délelőtt Kata néni rendbe tette a szobát. Egy szőnyeget akasztott az ablak elé, hogy ne bántsa a nap a beteget, aztán leballagott a konyhába friss hírekért. Csend volt a házban, de valahol nyitva felettek egy ajtót, mert az asszonyok szobája felől édes keleti illat szállongott, és valami húros hangszer pendült néha álmosan, mint maga a nyári délelőtt. A zsongó pendülések halkan végig szaladtak a folyosókon, és belibbentek a szobákba. Rátelepedtek a nehéz illatra, és elcsendesedtek a levegőben. László sóhajtott, csak tisztuló gondolatait érezte, melyek lassan elindultak. Talán meghaltam, gondolta, és valahol énekelnek. Aztán kinyitotta szemét, keze idegen fehéren feküdt a takarón, a félhomályban lengett még a húr egy-egy pendülése, az ablak előtt fecskék csiviteltek. Háta mögött halka nyílt az ajtó, és László lehúnyta szemét. Jó, így gondolta, és szeretett volna egyedül maradni, de gondolatai már rohanva szaladtak visszafelé. Valami suhogás mozgott a szobában, és László szeme éberen életre várón kinyílt. Két ilyet nagy kék szem nézett vissza rá, és Ajsa szeretett volna kiszaladni. Keze védően mozdult, amikor László megszólalt.
Ne menj el, kérlek.
A szép Ajsa zavartan megállt. Nem tudtam, hogy ébren vagy, mert másképp nem jöttem volna ide. Nem illik, de Szahin azt mondta, testvérül fogadtátok egymást. Én Szahin húga vagyok, és most elmegyek.
Ne menj el, kérlelte László.
Sokáig nagyon egyedül voltam.
És most már tudta, hogy koppányban van.
Visszajövök, mondta Ajsa. Csak kérlek, ne szólj, hogy itt jártam. És elsuhogott.
László már felébredt. Az ablak nyílásán kívül a nyári nap lángja lobogott, az életzajon mozgott az ablak alatt, és neki már fontos titkot kellett megőriznie. A konyhában